Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. 2017-ben láttunk egy remek dokumentumfilmet, Révész Bálint nagyi projektjét, amelyben három fiatalember nagymamáját faggatja a múltról. Egy angol kém, egy náci németországi táncosnő és egy magyar kommunista holokauszt túlélő vezet minket végig a 20. század történelmén, olyan eseményeket elevenítve fel, amelyek miatt jogosnak tartjuk az emberiség szégyenérzetét. Létezik-e megbocsátás? Állandósulhat-e a harag és gyűlölet? Hogyan lehet felállni bizonyos traumatizáló tapasztalatok után? Érti-e 3-20 éves fiatalember a 70-es, 80-as nagymamák emlékezés mechanizmusát? A nagyi projekt súlyos témái ellenére egy gyakran megmosolyogtató, kedves történet, amelyet időnként kerekesszékes road movie-ként is nézhetünk. Nyugodt lelkiismerettel használom a többes számot, amikor kijelentem, hogy nagyon szerettük a nagyi projektet. Így nem meglepő, hogy mindenki felkapta a fejét, amikor a 23. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál programjában rátalált Révész Bálint nevére, aki Mikulán Dávid rendezőtársal közösen készítette el a Kix című dokumentumfilmet. A TIFF-en pár éve egyre szebb számban vetítenek dokumentumfilmeket, sőt, egy ideje versenyeztetik is a WhatsApp Duck kategória 12 alkotását. Idén legnagyobb örömünkre a Kix nyert. Mai műsorunkban erről a filmről beszélgetünk Révész Bálint rendezővel. Sajnos Mikulán Dávid nem tudott eljönni Kolozsvárra, ezért csak ketten telepettünk le a Sétatéri Park egyik fája alá, a fűbe. Még annyit elárulok, hogy a Kix az egyetlen film, amelyet egyazon fesztiválon kétszer néztem meg. Hosszú évek óta turista vagyok Budapesten. Lassan eltűnnek a rokonok, családi barátok, gyermekkori haverok, akikkel annak idején másként róttuk a főváros utcáit, és kicsit magunkéinak is éreztük a negyedbeli kocsmákat, mozikat, játszótéri padokat. Az is egy bizonyos hangulatú Budapest volt, kevésbé nyakkendős, mint amit a külföldieknek mutogatnak, de alapjáraton monokróm. Mikulán Dávid azonban gyakran felpattant a gördeszkájára, és olyan utcákba, terekbe fordult be, ahol én valószínűleg sosem jártam. Számos helyszín, mondhatni, nem nőknek való vidék. Valószínűleg féltem volna. Ő azonban otthonosan rótta azokat a helyszíneket, amelyek egy másik Budapestet és annak a másik Budapestnek lakóit mutatták meg. Könnyen simult a tájba, hiszen senki nem volt vele elutasító, nem adott neki két pofont, hogy miért ólálkodik körülötte, sőt, szóba elegyedett vele, és megajándékozta őt egy-egy fokhíjas mosollyal, egy kemény repdallal, vagy őszinte válasszal arra a kérdésre, hogy mi az erősebb, a sors vagy az akarat. A sors, mondta az utcasarkon üldögélő hajléktalan. Ez a mondat akár mottója is lehetne a Kix című filmnek. Csak hogy ez nem is filmnek indult, hanem képzőművészeti projektnek. A zaklatott, dinamikus képek, a gördeszkáról látott város és emberek Mikulán Dávid képzőművészeti egyetemi vizsgadolgozatának alapanyagát képezték. A végeredményt látta meg Révész Bálint filmrendező, és megérezte, hogy ebben a történetben egy egész estés film lehetősége rejlik. Együtt fejlesztették tovább az eredeti ötletet, majd magyar-francia-horvát koprodukcióban elkészült a Kix, melynek címére számos magyarázat van, a legbeszédesebb szerintem az angol kifejezésre utalás, ami gyomorszájonvágást jelent. Mert hogy a Kix ilyen gyomorszájonvágó, hihetetlenül jó film lett. Nem csodálkozom, hogy a világ számos fesztiválján díjazták már. Mielőtt azonban megérkeznénk a dokumentumfilm főhőséhez, Sanyihoz, Révész Bálint rendezőnél érdeklődünk arról, hogyan lett Mikulán Dávid társalkotója. Zene. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lehetett a Dávid vizsga dolgozata, mert azt hamar elfogadom, hogy beránt a sztori, vagy hogy Sanyi neked is elkezd tetszeni, de hogy az formailag hogy volt kivitelezve, láttad-e első pillanattól fogva benne azt a potenciált, hogy ebből egy egész estés filmet lehet csinálni, vagy inkább a sztori lehetőséget láttad benne, a jó alanyt?
Az egy ilyen nagyon expresszív, ilyen asszociatív montázs volt, montázsfilm, amiben nem csak Sanyi volt, hanem más gyerekek is, meg más szereplők. Sanyi volt a fókuszban, de hogy az egy ilyen nagyon erős kritika volt a felnőttekkel szemben, hogy ez a Hippokrata figyelmetlen, lobotómiában élő felnőtt társadalom. Ez hogyan lehetne Móresre tanítani, vagy egy kicsit felrázni? Nem gondolkodtam, olyan elementális erő hatott rám, amikor először megnéztem, gyorsan megnéztem még egyszer, meg a Dávidnak volt egy fotókönyve is, ez a diplomunkája volt a Képzőművészeti Egyetemen Budapesten, és ez a kipakolás volt, évvégi kipakolás, és volt egy ilyen fotóbuk, amiben volt, nem tudom, 100-200 kép is, fotók, szövegek, rajzok, és hát én ott beleszerettem egyből, és akkor volt egy közös ismerősünk, megszereztem a számát, felhívtam, és akkor mondtam, hogy csináljunk ebből a filmet. Ebben benne van egy egész estés, és volt egy nagyon erős karaktere az anyagának, volt a Sanyinak, a főszereplőnek, vagy aki ebben így ki volt emelve, radiált belőle egy ilyen energia, és az a nyelv, meg az a fogalmazásmód, ahogyan a Dávid ezt a történetet elmesélte, az meg nagyon közel állt hozzám. Én is ilyeneket szerettem volna csinálni, gondolom, nagyon vonzó volt ez az egész.
Hát a film elejéből az úgy felsejlik, hogy körülbelül hogy dolgozhatott terepen, idézőjelben ő, és hogy mennyire könnyedén tud kapcsolatba kerülni az emberekkel. Azt hiszem, hogy bizonyos mértékben ez annak is köszönhető, hogy ő részben tagja ennek a fajta szubkultúrának. Tehát, hogyha már ő is gördeszkán közlekedik, akkor már van egy közös pont, ahol találkozhatunk. De te ilyen típusú ember vagy-e? Mert hogy végül is az ő egyénisége és a tiéd valahol kellett, hogy találkozzon. Te is az vagy, aki, ha elmész a városba sétálni egyet, el fogja neked mondani a hajléktalan verset, vagy a rap szöveget?
Nem hordok magamnál kamerát, meg nincs egy ilyen típusú dokumentáció ingerem. Ilyen szempontból én nem alkotok így napi rendszerességgel. A Dávidnak van egy nagyon erős ilyen múltja, nyilván ilyen deszkás videók mentén, de utca fényképészet, meg ilyen urbán felfedezések. Ő így mozog a városban, meg nyilván a deszkával sokkal egyszerűbb, meg van egy ilyen közösség körülötte, ami ezt az egészet így táplálja, meg adja az anyagot. Az, hogy figyelni az utcán és hallgatni az embereket, az szerintem hozzám is nagyon közel áll. Én nagyon szeretek szóba elegyedni emberekkel valahol. Ez egy ilyen, lehet, hogy talán megbizonyosodok arról, hogy élek, és hogy tudok interakcióba lépni. Ilyen hangos ember is vagyok, szóval böfögök, meg ilyesmik. Nekem folyamatosan meg kell kapnom azt az információt, hogy én vagyok, és hogy valahol ez az utcán létezés, meg a városi terekben figyelés, az szerintem nagyon az enyém. Én nem hallgatok zenét, szoktam beszélgetni emberekkel, leülök melléjük, meg ők is mellém, meg ha látok valamit, akkor megszólítok valakit. Te is láttad ezt, amit én láttam? És szóval nagyon közös bennünk ez a típusú közvetlenség.
Már el is hangzott a Sanyi neve. Ő a Kix című dokumentumfilm főhőse. Mikulán Dávid gördeszkájával adott pillanatban egy csapat kisgyerek közé keveredett, akik nem csak a deszkát, tulajdonosát is kitüntetett figyelemmel kísérték, és egy-kettőre összebarátkoztak, pár óra múlva már otthonukba is meghívták a fotózó, videózó srácot. Mindez 2011-ben volt. Jól talált a szó a kedves mosolyú, köntörfalazás nélkül mindenre rákérdező, kíváncsi tekintetű, 8 éves Sanyival és testvérével, Viktorral. Közös játékok, lófrálások, deszkázások, biciklizések következtek, ezekről készültek a dinamikus, vállaltan nem jól fésült felvételek, és a Kix elején ezekből ismerjük meg a főhőst, Sanyit. Igazi rossz csont gyerekek ezek. Csak azért is nekirúgják a labdát a templomajtónak, hatalmas falloszokat rajzolnak az épületek falaira, és a piroson repesztik át a gördeszkával. Állandóan résen kell lenni, nehogy valami nagyobb marhaságba keveredjenek. hiszen ezek nem nagy bűnök. Inkább a túl sok szabadsággal rendelkező, reggeltől estig az utcán bandázó, magukat a negyed szuperhőseinek képzelő gyerekek kalandozásai. Sanyék egymást gyakran földre teperik, tényleg kicsit durvák a bakalódásaik meg, főleg a nyelv, amit használnak, de másokat nem bántanak. Nem is lopnak, sőt, amikor Sanyi átveszi az elárusítótól a pizzaszeletet, megkéri, hogy alaposan számolja meg az aprót, nehogy ne legyen elég a pénz. Külvárosi, elhagyatott épületekben csatangolnak, ahol a hajléktalanok élnek, de itt sincs konfliktus. Senki nem bánt vagy aláz meg senkit, az egyetlen, akitől ők is félnek, megbevallom én is, a beszipózott figura, aki állítólag követni szokta őket. A filmben gyorsan telnek az évek, és Sanyi mellett egyre fontosabb szerephez jut a család. Viktor kikopik a történetből, a többieket azonban mind jobban megismerjük. Mónit, az édesanyját, aki legtöbbször három váltásban dolgozik, de azért, ha otthon van, igyekszik rendre utasítani a gyerekeket, sőt, még Sanyi matematika házi feladatát oldani is látjuk. Az apa kicsit kétesebb figura, miatta van veszekedés is bőven, és a munkához is kevésbé van kedve, de ő sem gonosz ember. Aztán van egy bűbány nagymama, legtöbbször tőle értesülünk arról, hogy Sanyika megint lógott az iskolából, vagy balhéba keveredett. Adott pillanatban születik egy kis testvér, Timi, aki csak pár évig lehet a Kicks szereplője. Ez a duci, mindenhová szinte guruló kislány folyton a középpontba verekedi magát, cuclis fejével bámul a kamerába, jön, hogy megegyem. Sanyi pedig igazi jó testvérként foglalkozik húgával, ha otthon van. Ez nem egy szétesett, lecsúszott család. Itt van szeretet. Nagyon kis lakásban laknak, együtt alusznak összetolt ágyakon, tehát nem könnyű az életük, de szeretik egymást. A részemről ehhez semmi kétség nem fér. Szeretik a két filmes, Dávidot és Bálintot is, és a legnagyobb bizalommal engedik őket az életükbe. Vannak bajok. Sanyit a gyámhatóság ki akarja emelni a családból, ha továbbra is lóg, vagy ha nem újtják fel az otthonukat. És akkor mindenki beáll a mentési akcióba. A filmesek is, meg Sanyi is. Határozottan jóra fordulnak a dolgok, még egy barátnő is feltűnik, a szerelem pedig csodákra képes, ugyebár. És akkor az élet behoz a Kicksbe egy sokkoló fordulópontot. Nem kívánok spoilerezni, ezért csak annyit mondok, hogy a fiatal felnőttek részeg marháskodásai tragédiához vezetnek. Sanyi esete a televíziók híradójában is szerepelt, a fiatalember jelenleg törvényszéki ítéletre vár. Mindenkit megszerettem ebben a filmben, szakad meg értük a szívem. Folytatjuk a beszélgetést Révész Bálint rendezővel. Úgy gondolná az ember, hogyha egy ilyen alanyra bukkansz, hogyha vele maradsz, egyből eljutunk a mély szegénységhez, az agresszív apához, vagy a rég elment anyához. Szóval, hogy szoktak lenni ismétlődések a háttértörténetben, hogy milyen is az a család, amelyikből egy ilyen típusú gyermek, aki cselleng az utcán és rakoncátlankodik, származik. Az egyik nagy meglepetése számomra a filmnek az volt, hogy itt nem az van, hogy nincs mit enni, nem az van, hogy nincs ki megsimogassa a fejedet, még az sincs, hogy nincs ki fegyelmezzen. Egyszerűen az élet hoz bizonyos helyzeteket, de én a végére azzal maradtam, hogy nagy mértékben normális családba keveredtetek. Te ezt hogy látod, vagy van-e bennünk előítélet, és azért gondoljuk így, hogy minden ilyen kisgyerek mögött ilyen háttérsztori van, és ez nem igaz. Vagy pedig tényleg Sanyi abból a szempontból szerencsés, hogy nem egy cserben hagyott gyermek.
Olyan szempontból szerencsés, hogy nagyon jó alkata van, tehát hogy a gyűrődést meg a szituációkat így bírja. Szerintem egy nagyon meleg, szerető közegből jön, ha valami, akkor mondjuk a kifejezésmódnak a technikái nem klasszikusak, vagy nem annyira ismertek, vagy én legalábbis nem ismertem előtte ezt a ilyen abúzív beszédet, meg ezt a világot. Mi úgy fordítottuk le a Dávid, de hogy nagyon sokszor, amikor ilyen csúnyán beszélnek egymással, az tulajdonképpen a szeretet nyelve, hogy amikor azt mondom, hogy bazd meg, akkor azt mondom, hogy szeretlek. És hogy egyszerűen csak egy másik helyzetből, meg másik közegből jönnek, és ott laknak a 9. kerület közepén, a belváros, tényleg a Iparművészeti Múzeum környékén, egy nagyon pezsgő városi térben, és igen, ahogy mondod is, hogy tankönyvek, ruhák, kaja, az, hogy vannak dolgok, azt nem lehet ignorálni, hogy nagyon pici térben élnek, azt szerintem nagyon átalakítja az életet, de ezzel együtt borzasztó szerető közeg, amiben ő szerintem felnőtt, meg amiben vannak. Hát nyomasztó is tud lenni, a Sanyi azért is volt sokat nem otthon, hogy ne kelljen ezt folyamatosan magában tartania, vagy ebben így küzdenie. Hát van egy nagy adag előítélet, persze. Hát ez a film, vagy mi azt reméljük tőle, hogy ezeknek az előítéleteknek ellene megy, és mutat egy olyan mélységet egy-egy történet mögött, vagy egy-egy arc mögött, hogy megérted, hogy itt miről is van szó, amikor valakit lát az utcán, akit egyből elítélsz, hogy ez egy bűnöző, ez egy drogos, ez egy csöves, ez egy, nem tudom, leszakadt figura, egy vagabond, vagy nem tudom. És hogy amit a Sanyi hoz, szerintem az egy energia, amit nem tudsz ignorálni, ami így világít. Nagyon sok olyan ember van, akiben ez nincsen meg, ugyanilyen történeteket él meg, meg ugyanilyen világból jön, csak egyszerűen nem tud vele annyira kapcsolódni, és annyival meg nagyon egyszerű szerintem. A tragédia fényében meg aztán még inkább fontos az, hogy ezeket az előítéleteket leépítsük, és arra ösztökéljük az embereket, hogy lássanak mögé, képzeljenek mögé történeteket, mielőtt valakit leírnak örökre.
Nagyon izgalmas a dinamika a két testvér között, tehát, hogy én imádtam, amíg még Viktor is ott volt, és hát ő eltűnik, és úgy tudom, hogy ő nem kívánt már nagyon részt venni ebben. A kamaszkori változások hozták nála ezt a felétek való bezárkózást, vagy miért tűnt el Viktor?
Hát Viktor szerintem, vagy én úgy szerettem keretezni, hogy a Viktor igazából kiírta magát a családból is. Ő egy más megküzdési stratégiát választott. Ő nem volt otthon, nem vett részt a dolgokban, és ebben együtt minket is ignorált. Tehát nem csak a szüleit, meg a testvéreit, meg a nagymamáját, hanem a két hülye filmest is, vagy a Dávidot. És így kikerült, aztán az utóbbi években visszakerült, meg már így lehetett vele beszélgetni, de hát akkor meg már egy akkora üresség tátongott a film szövetében, hogy őt újra integrálni már lehetetlen volt. Próbáltuk, nem sikerült. A Sanyi meg egy másik megküzdési stratégiát választott, ő részt vett, ő elment a mamájával dolgozni, mondjuk a Viktor is dolgozott néha Mónival, meg átvette ezt az ilyen szülői felelősséget részben a húga iránt, felújította a lakást, szóval, hogy ő mást választott.
Te később kerültél bele a képbe és a projektbe. Jár ez némi frusztrációval, hogy mit keresek én, vagy hogy leszek én ugyanolyan bensőséges tagja ennek a kis közegnek, vagy jó-e az én attitűdöm velük szemben, vagy most akár Dávidnak elrontom az eddigi dolgait, tehát hogy szép arról álmodni, hogy csináljunk együtt filmet, de hát ott már olyan erős kapcsok voltak, ami ez nagyon óvatosan és nagyon figyelmesen és nagyon érzékenyre viszonyulni, mert hanem kidob téged a projekt. Tehát ez mennyire ment neked könnyen?
Szerintem nagyon egyszerű volt megörökölni ezt a bizalmat a Dávidon keresztül a családtól, szóval viszonylag gyorsan kialakult egy ilyen bizalmi viszony. Sanyi tini korának a zenítje volt, amikor én bekapcsolódtam, 15 éves lehetett, 14, ilyesmi, és akkor ő is elkezdte ignorálni a családot, és akkor ott voltunk, hogy jöttünk a Sanyit filmezni, de nincs itt a Sanyi. Jó, akkor mit csináljunk? Ja, jó, várjuk a Sanyit. Móni, mesélsz eddig valamit? Kicsit egy ilyen kényszeredett helyzet is volt, de szerintem avval, hogy én bekerültem, avval egy definiáltabb szerepünk lett, hogy ez tényleg egy film lesz. Nem tudom, mi az a film, de hogy egyszer majd egy film lesz. Valahogy ezt szerintem nekik így átment, ez így bekerült a közös beszédbe, és szerintem egy bátorságot is adott a Dávidnak is, hogy nyisson a család felé, mert előtte nagyon a fiúkra, meg a Sanyira koncentrált, és nagyon kevés anyag született otthon. Abszolút az utca volt a tere a filmezésnek. Hát az, hogy tud-e annyira jó lenni, amit a Dávid csinált előtte, az azért sokat forgott bennem, de azt éreztem, hogy hozzá tudtam adni ahhoz, ami a Dávidnak az ereje, és nagyon sokat beszélgettünk. Alapvetően mielőtt elkezdtünk vágni, vagy szerkeszteni azelőtt, iszonyatos mennyiséget beszélgettünk, ventiláltunk, szakértettünk, megfejtettük, tehát így kerestük a fogást magunkon is, rajtuk is, és szerintem az nagyon kellett ahhoz, hogy ez így organikusan kialakuljon. A Dáviddal így nagyon közel kerültünk. Tehát nem csak a családhoz, hanem hogy mi is nagyon közel kerültünk, meg nagyon szerencsés volt, mert én is ott laktam a szomszédba. Tehát a Dávid is ott lakott, én is ott laktam. Ez egy ilyen részévé vált a mindennapoknak. Leugrok, benézek a Móniékhoz. Nálam nincs kamera, vagy éppen nincs kamera, az se baj, csak beugrok.
Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
Volt, amikor azt hittem, hogy nincs, ami megállít. De tudom, ha esik a maga fajta megázik. Meg becsülöm már, hiszen a Marelila nagy gyönyör. Hiába mászok ki, mindig jön ugyanaz a kötöm. Felismertem már, és mégis bántam a hibáim. Hiszem, hogy odafenn meghallgatják az imáim. Uszom az árral, és hiába látom messze a part. Az élet lealadt, én csak tovább írom a dal. Nem tudom, mi lesz, majd ha megunom az egész. De még ezt itt hagyom nektek, mielőtt lelépek. Én a szívembe zárok mindenkit, ki megértett. És hit bennem, engem már csak ezért te. Eddig sem adtam fel a hittem, ezután se fogom. Akkor sem, ha becsúszik az élettől egy-két pofon. Míg a szívem ver, bármi lesz, a sírni lesz is okom. Mindig ott lesz velem a papírattól a mikrofon.
Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
Emlékszem, egész mást akartam ezelőtt 10 évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember, hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. És nézd meg, hogy mit adott most az Isten, mert semmim sincsen, összedőtt minden, megszűnt, amiben hittem.
Kellett volna a sostól egy büdös nagy pofon, ami akkor elcsattan az arcomon. Hogy eszembe se jut, hogy melyik a rossz út, valami kéz, ami visszahúz.
De nem volt senki, aki példát mutatott volna. Apám régen elment, anyám megmond meg, minek is szólna. Mikor úgyis tudja, hogy a fia az csak egy önpusztító barom. Ha kell 100 fokon régek, és a véleményt mind lesz szarom. És hiába van pénz a zsebembe, a szálka vagyok a szemedbe. Nektek írtam a dalokat, úgyhogy jusson eszedbe. Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod. Meg görbe tükröt mutatok neked, amiben saját magad látod. Nem kell, hogy arról szóljon minden nóta, mekkora raj vagyok. Nem kell, hogy azt itt, én bármit bárhol megkapok. 10 éve próbálok ugyanaz a srác lenni, de megváltozott a világ, én is megváltoztam, ennyi.
Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
Jó pár gondom, így sajnálom, megéltem. Igaz út, mit a hamisra cseréltem. Volt sok fájdalom, azóta elégtek. Angyalok követtek, imáik elértek. Voltam rossz példa, szárka a szemekbe. Végre nézek rózsafűzér a kezembe. Mondták páram már, sohasem felednek. És ha nem leszek, akkor is szeretnek.
Sokszor volt nekem is, a könnyulat a szememből. Mint magamnak hittem, kifolyt a kezemből. Csalódásból, fájdalomban, mit is várhatnék? Isten vagy ördög előtt tiszta szívvel állhatnék. Már voltam nagy menő, ki szinte mindent megtehet. Vagy gazdag család csarja, aki egy lapra feltehet bármit. Mert neki semmi se számít. Kiskoromtól kezdve csak a bűn, ami csábít.
Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
Gondolkoztam azon, hogy hát ugye ez egy felnövés történetnek is nevezhető, hogy azért változik meg a képnek, meg akár a történetnek is a dinamikája, mert ők változnak, és mondjuk ez a kezdeti zaklatottság és esetlegesség egyszer csak egy kicsit nyugisabbá válik, csendesebb és kitartottabbak a jelenetek és a pillanatok, amiket látunk róluk, hogy ez azért van-e, mert ez egy felnövés történet, és óhatatlanul ilyenfajta változásokkal jár a szereplőt illetően is, vagy nagy mértékben a filmes szem és változtatott ezen. Tehát, hogy a struktúra alakulásában az volt az érzésem, hogy a filmhez közelebb álló ember, vagyis a te nézőpontod járult hozzá, és valahogy így alakult szerkezetileg és dramaturgiailag a film. Persze nem kell ebből kihagyni a vágót,
Vágókat,
igen, a ti esetekben vágókat, tehát nem kell kihagyni a vágókat, mert ők azért nagyon szépen strukturálnak filmeket, de hát a ti irányításotokkal. Úgyhogy mennyire a filmes döntések vannak benne?
Szerintem a vizualitása részben azért változott, mert megérkezett egy infrastruktúra mögé a projekt finanszírozásával. Azért is változott, mert a Dávidnak a szemlélete is változott, ugye önmagában, tehát tőlem teljesen függetlenül. Azért is változott, mert a helyzetek változtak meg. Addig az utcán voltunk, utána meg már nem tudtunk az utcán lenni a Sanyival, hanem otthon voltunk, és a mobilon ment a játék, és ment a cigizgetés az udvaron, szóval hogy más térbe kerültünk. És ezek a terek egyszerűen lent a pince, meg az udvart, ott nem tudod rángatni a kamerát, vagy hülyén vennék ki magát. Ez is volt. Az, hogy megérkeztem, az volt részben, de mondom, ez egy ilyen organikus változás volt egyszerűen. A családdal kezdtünk el foglalkozni, és a családdal nem őrült jeleneteket csinálunk, hanem csak beszélgetünk, és hallgatjuk, és válaszolunk. Szóval ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyszerűen megváltozott a ritmusa a dolognak. Ettől függetlenül próbálkoztunk hozni azt a szemléletet, meg azt a világot, ami a film első, nem tudom, 30-40 percében jelen van, ezt a ilyen expresszív, ilyen őrült kameramozgást. Mindezek mellett hát rá is játszottunk a szerkesztés során, hogy ez hogyan alakul át, és hogyan távolodunk el a Sanyitól tulajdonképpen az elejéhez képest. Végig nagyon közel vagyunk hozzá, de hogy egyszerűen a nagyon-nagyon közeltől egy kicsit messzebb kerültünk. Ez mind szerintem része annak, hogy egy ilyen benyomást hoz a film, vagy amit mondasz, hogy volt egy ilyen természetes evolúciója a világának.
Arról beszéltünk, hogy ugye milyen jó testvérpáros volt, és hogy Viktor kimaradt a film többi részéből, de hát itt az összes szereplő nagyon jó. Én a nagymamába az első jelentkezéskor már beleszerettem. Szerintem hihetetlenül jó néni. Egyre jobban megszerettem az édesanyját, és akkor megérkezik Timike, aki megint egy valami bűbáj, én nem is tudom, hogy létezik ilyen aranyos, jópofa, friss, üde kislány, mint amilyen ez. Tehát azt meséltétek, hogy rengeteg volt a nyersanyag, tehát, hogy nagyon sok minden mellett kellett dönteni, de ez így nektek bezavart-e, hogy egyre jobb szereplők még felbukkannak? És azért el kell dönteni, hogy ők annyit szerepelnek, amennyit a Sanyi történetét, vagy a ti történeteteket támogatják, de most nem lehet 80 zárójelt nyitani, és külön történetet forgatni mindenkiről, hanem valahogy egységesen kell működjön, úgyhogy abban ők is megszólalhassanak hitelesen, és kellő mértékben.
Nagyon jó kérdés, mert a Dávid alapvetően, ő ezt az ilyen videomániás szemléletet hozza, ami mindent fel kell venni, folyamatosan forgatni kell, és hogy hát ez a erénye is, de ez a nehézsége is az anyagnak. Nagyon sokat szenvedtünk azon, hogy lehámozzunk mindent róla, és csak a Sanyiról szóljon ez a film. Eredetileg tablóval indult volna, ahol bemutatjuk a játszótér srácait. A Lacit, a Petit, a Katit, és akkor utána megtaláljuk a Sanyit. De hát ebben elmegy másfél óra csak önmagában, és akkor még nem indult el a film. Szóval ezt fel kellett adni, és hát borzasztó küzdés volt az egészet így végigvágni, mert annyira közel volt minden sztori hozzánk, hogy ilyen érzelmi viszonyban voltunk a szereplőkkel, meg az anyagokkal, hogy hát azért tartott ilyen sokáig, vagy azért is szerintem, mert meg kellett válni, és ez a megválás, ez egy ilyen hosszú folyamat volt, hosszú gyász.
Mennyire van nehéz dolgotok akkor, amikor gyereket választotok, aki túl szabadon gondolkodik, egyik csíntevésből a másikba pottyan bele, állandóan az úton van, az úton történhetnek dolgok, és ha te őt követed, nem vagy éjjel-nappal mellette, de úgy gondolom, hogy valamilyen mértékben elkezdesz felelősséggel tartozni neki, vagy azzal a szeretettel fordulsz hozzá, ami félig meddig saját gyermekeddé avatja, tehát, hogy nagyon nehéz óvni, közben nem beleszólni abba, hogy ő hogy szeretne élni. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy kezeltétek, de én szerintem óriási felelősség volt a vállatokon. És nekem párszor eszembe jutott, hogy vajon a film miatt nem akarnak ők néha nagyobb hülyeségbe keveredni, mert az látványosabb lesz például. Tehát, hogy generáltatok-e ti vajon veszélyes helyzetet azzal, hogy ők most akkor előttetek vagánykodnak például. Nem annyira úgy gondolom, hogy a következő generáció néző előtt előttetek, mert hogy volt két felnőtt, aki figyelt rájuk, az azt jelenti, hogy akkor én meg akarok felelni ennek a figyelemnek, és ez nem mindig lesz pozitív.
Hú, egy nagyon jogos kérdés. Én nem tudom megmondani, nem ismerem ezt a párhuzamos univerzumot, ahol nem filmeztük a Sanyit. Biztos, hogy volt ráhatása, biztos, hogy volt vagánykodás benne. Alapvetően a karaktere ez, tehát ezt nem mi plantáltuk be, hanem ez egy ilyen típusú figura, és nyilván az utcán a kis haverokkal nyomulni, az kicsit erről szól, hogy ki tudja beadni a legnagyobb hülyeséget, meg a legmesszebbre elrúgni a labdát, meg a vizes palackot kilocsolni, meg stb. Szóval, hogy ez a típusú figyelem, amit a Dávid a kezdetben adott, meg amihez én is csatlakoztam, ennek párhuzamosan volt egy ilyen éle is, meg az az éle is, hogy valaki hallgat, hogy valakivel lehet interaktálni, hogy valaki beleszól, hogy valaki facilitálja a dolgokat. Szerintem ez a kettő ez együtt létezik, és hogy ez a felelősség, amit vállaltunk, szerintem az valahogy talán úgy tudnám megfogalmazni, ami benne is van a filmben, hogy szerintem a legnagyobb felelősség talán, amit én éreztem ezzel kapcsolatban, vagy ami nagyon egyértelmű volt, hogy nem tudsz mindig ott lenni. Nem csak úgy nem tudsz ott lenni, hogy a hülyeséget csinálják, és nem tudod mondani, hogy ne csináljátok, hanem úgy se tudsz ott lenni, hogy kedden vagy csütörtökön is gyere léci. Ezt így nem lehet. Ez volt a legnehezebb.
Egy adott pillanatban van is egy olyan jelent, amikor az volt az érzésem, hogy rég nem voltatok, és mondja is, hogy jöttek, mert nem voltak, na itt vannak. Igen. Tehát benne meg volt azért az elvárás, abszolút, hogy legyen állandóbb a jelenlétetek, ugye?
Ez a legszívfájdítóbb.
Nagyon furcsákat kérdezek, de akkor hogy érzi magát a filmes, hogy pont akkor, mikor belefutott a tragédiába, akkor ő hiányzott. Van-e ilyen, hogy hát ha megelőzhető lett volna, abszolút, hát ha más lesz a sorsa?
Abszolút van. Hát a Dávid meg is érezte, hogy ez megtörtént. Hát nagyon lesokkolt nyilván, de benne is van a film. A Dávid megérezte, hogy a Sanyival megtörtént ez a tragédia, ez a baleset, és ez nem véletlen, tehát, hogy amikor valakivel annyira együtt rezegsz, akkor történik meg, vagy akkor is megtörténhet, vagy nagyobb gyakorisággal történhet talán meg egy ilyen, hogy én már tudom, hogy te mit csináltál, anélkül, hogy konkrétan tudnám. Akkor meg aztán ez a felelősség teljesen kicsapta a biztosítékot nálunk, hogy akkor ennek mennyire vagyunk részei, hogy ez hogy történhetett, hogy mi ezt így engedtük, és hogy ja, és akkor abba kell hagyni, de nem szabad abba hagyni. És akkor elindult egy ilyen skizofrénebb helyzet, amiben így kerestük, hogy mi ehhez hogyan tudunk viszonyulni, és akkor pár hónap volt, mire eldöntöttük, éreztük, hogy ha most ott hagyjuk a Sanyit, az a legnagyobb szemétség, amikor ennyire szüksége van ránk, és akkor utána az egy ilyen löketet adott, ami igazából most is adja még az energiát, nekem legalábbis. Ezt meg kell mutatni, meg kell csinálni, el kell mesélni, hogy ez borzasztó, és hogy az emberek ezt látniuk kell, hogy itt mi a történet a tragédia mögött, mert akkor fogják megérteni, hogy ez nem egy intenciózus dolog, ez mindenkivel megtörténhet. Tehát hány, nem tudom, kuka gyújtogatás az a tínédzserek, hány százaléka gyújtogat kukát? És hogyha így belegondolok, hogy én tini koromban én milyen hülyeséget csináltam, hát borzasztó. És hogy pontosan annyival történik meg ez, ja, ez nagy szemétség.
Tegnap éjjel az utcasarkon vitatkoztunk hárman, akik láttuk a filmet, és mondta az ismerősöm, hogy neki ez az eset is azt juttatja eszébe, hogy nem igazságos a törvénykezés, mert hogy nem tudja egyéníteni a problémákat, hogy ez nem egy velejéig romlott gyermek, ez egy baleset, ami szörnyű. Mi megmondtuk, hogy jó, de azért a törvény nem egyéníthet. Azért van egy következménye egy tettnek, a törvény csak a következményt bünteti, a baj az, hogy akkor ezzel, ha ő például börtönbe kerül, akkor ezzel megszakad a felnőtté válásának az a folyamat, amelyik lehet, hogy jó irányba terelte volna őt, és akkor visszaesés következik. Tehát, hogy kezdünk nulláról előről valamit.
Igen.
És hogy ezt hogy kéne csinálni? Hogy kell csinálni, hogy egy Sanyi, aki nem egy rossz gyermek, ne legyen egy rossz felnőtt azért, mert most nehéz idő fog jönni ezek után, és nem biztos, hogy jól fogja tudni kezelni. Van, aki belecsúszik ebbe, és beledepressziósodik, abszett. Mondjuk nem emberileg lesz ő más, hanem a sorsa lesz más, és az akarata lesz más, ahogy benne van a filmben.
A törvénykezés, vagy a jog ebben az esetben két funkciót lát-e, ezt a személyes, meg a társadalmi prevenciót. Tehát, hogy egyrészt az elkövető ne kövessen el ilyen többet, és a társadalomnak hoz egy példát, hogy ilyet nem lehet csinálni. Az, hogy valakinek személyre szabad a büntetését, vagy a személyre szabad a felelősségre vonását, avval szerintem sokkal közelebb kerülsz ahhoz, hogy az az ember az jó irányba változon, ha ez a cél. De szerintem nagyon sokszor a jognak nincs erre ideje, tere, energiája, kapacitása, hogy valamit jó irányba tereljen, hanem egyszerűen csak el kell intézni, meg kell oldani ezt a dolgot, itt vannak a receptek, ezeket elolvassuk, megoldjuk a dolgot, és leültetünk valakit, nem tudom, hogy milyen törvénykezés van más társadalmakban, de szerintem ez egy ilyen örök dilemma, hogy hogyan tudod ezt személyre szabni, hogy nem tudom, társadalmi munkát csinálni, vagy egy kárpótlást fizetni, egyszerűen, hogy legyen egy szerves része a mindennapjaidnak, az, hogy ebben te foglalkozol, de nem az van, hogy leültetnek, és köztörvényesek között kell neked éveket eltöltened. Valószínűleg az nem egy preventív, vagy egy ilyen progresszív, vagy fejlődést, vagy reintegrációt elősegítő törekvés, vagy elképzelés. Sanyi most igazából futja ki magát, tehát, hogy ő feleségül veszi a Ramit, elköltöztek, tök jó helyen laknak, vagy hát rendezett körülmények között laknak, van egy munkája, szakmája, szóval, hogy ha most ebbe belerondít a törvény, az biztos nem lesz jó hatással rá. Már alapból ez a limbo, amiben így létezik, szerintem ez elég nyomasztó lehet, de ja, hát nem tudom, nagyon remélem, hogy nem fogják leültetni, főleg, hogyha csomó ügyvéddel beszéltünk. Az a helyzet, hogyha fel tud mutatni, hogy csinálod, hogy tanulsz, hogy dolgozol, hogy feleséged van, a gyereked van, hogy külön laksz, hogy itt nem tudom, ezeket meg tudod mutatni a bíróságon, elvileg az segít. Tehát az azt mutatja, hogy sinem vagy, és hogy igazából szerintem egy jó érzésű bíró biztosít arról, hogy itt nem a legerősebb büntetést kell alkalmazni, mert nincs értelme.
Ti meg hogy álltok ehhez az egészhez? Most nem gondolom, hogy még egy filmet kell, adunk neki egy másik címet, csak akkor odaírjuk, hogy Sanyi 2 történet. De hát már barátok is vagytok, meg a felelősségről már beszéltünk, tehát valószínűleg nem fogjátok elengedni a kezét, de ezt hogy képzelitek el, hogy legyetek mellette? Nagyon szép a filmben az, hogy tulajdonképpen minden olyan fordulópontnál, ahol szüksége van segítségre, és nem elég a család segítsége, azért ott vagytok. Ezt ritkán csinálják filmesek különben, tehát házfelújítás, stb. Azt hiszem, hogy most is szükség lesz rátok, de hogy képzeltétek el, hogy emberi támogatás maximálisan? Közben az élet megy tovább, lehet, hogy olyan projektekben lesztek benne, hogy 8 hónaponta egyszer tudtok elmenni hozzá például.
A kapcsolatunk az organikusan halványul el, tehát kevésbé intenzív, nem fog megszűnni, de hogy évente párszor találkozunk, most jelenleg az elmúlt időszakban, és hát maga az, hogyha vége lesz ennek az ügynek, és szükség lesz ránk, akkor nyilván ott leszünk, meg hát alapból ez a figyelem az, hogy ott lenni és elérhetőnek lenni, ez igazából a fegyvertény. Erre jöttünk rá, hogy ez a klasszikus ilyen romantizált segítség, hogy így én jövök, és akkor segítek rajtad, mert hogy neked szükséged van erre a segítségre, az nem működik. Erről győződtünk meg, vagy nekünk ez volt az egyik ilyen nagy tapasztalásunk. Viszont az, hogy ott vagy, és felveszed, és hívod, és keresed, és nézed, és figyelsz, az a lényeg. Remélhetőleg ez megmarad. Hát nem tudom, hogy hova sodor az élet, a Dávid most nem is él Magyarországon, de ezt lehet ápolni, ezt a kapcsolatot szorványosan is.
Még mindig egymás közelében laktok-e, vagy olyan helyre költözött, hogy ez nehezebb, hogy betérek délután hozzá?
Nem, mind a ketten elköltöztünk, most már nagyon, hát nem nagyon, de azért elég messze lakunk egymástól.
Révész Bálint rendezővel beszélgettünk, aki Mikulán Dáviddal közösen készítette a Kix című dokumentumfilmet, amely a 23. TIFF-en elnyerte a legjobb dokumentumfilm díját. Nagyon szorítok Sanyinak, mert túlkapásai, felelőtlen magatartása ellenére nem volt egy rossz gyerek, és nem lett belőle egy esélytelen felnőtt. Most nehéz helyzetben van, nagyon fontos, hogy talpra álljon. A film elején folyton visszatér egy kép, amelyben Mikulán Dávid száguldozik a gördeszkával, és mi azt látjuk, hogy ugyanabban a ritmusban születik egy krétacsík a budapesti aszfalton. Később a deszkára hasonló gyerek húzza ezt a vonalat, míg ki nem csúszik kezéből a kréta. Nekem ez a fehér csík a budapesti járdán az életvonalának jelképe lett, és tiszta szívemből remélem, hogy Sanyi magabiztos kézzel, éretten tovább húzza azt. A nagy projekt is hosszú ideig készült, ez is egy sok éves projekt, pedig még nem is voltál az elejétől benne. Te ezeket a hosszú távú terveket kivitelezgeted. A következő is ilyen lesz, hogy ennyi év, mert hogy szerintem azért ez megpróbáló emberileg is, meg hát filmes szempontból is, hogy nagyon sok energia, nagyon sok minden van benne, de hát nem fogsz párhuzamosan 6 dokumentumfilmet forgatni, tehát hogy benne vagy nagyon egyben, és akkor az van.
Azért megpróbálok, azt tanultam meg talán a nagy projekt készítése közben, hogy egyszerre sok mindent kell csinálni, mert annyira lassan érnek be, finanszírozódnak dolgok, hogy nem tudsz egy dologgal foglalkozni, szóval alapvetően az a metódus, hogy 2-3 dolgot próbálni egyszerre futtatni, és akkor mindegyik más fázisban van, és akkor úgy kihozni. Amikor elkészülnek, tényleg emberpróbáló idők, intervallumok, mind a kettő tulajdonképpen 7 év, ezt is 7 éve kezdtem el, a nagyi projektet is 7 évig csináltuk. Ez a film egyébként akkor indult, amikor a nagyi projektet elkezdtem csinálni, szóval, hogy így... akkor ugye az első pár évben én nem voltam benne. Szóval nem tudom, valahogy ezek találnak meg. Remélem, hogy a következő egy egyel rövidebb idő alatt fog elkészülni, de hát ki tudja, nem tudom, hát azért ez nagyon sok mindenem múlik.
De már benne vagy valamiben?
Aha, igen. Most van egy filmet elkezdtünk fejleszteni, és az most lassan így érik be. Íródik a forgatókönyv hozzá, meg ilyen kutatási fázisban vagyunk.
Soha nem értettem, hogy miben áll például egy forgatókönyv, egy dokumentumfilmnél úgy képzeltem, hogy egy részletesebb szinopszist, ha tud írni az ember, mert hát azt az élet rendezi. Ő a dramaturgia, úgyhogy például mennyire volt számotokra még érvényes az, amit úgymond beadtatok fejlesztésre, stb. A Sanyi esetében. Ha a tragédia tulajdonképpen föltette az íra a pontot, és egyszerűen behozott egy olyan dramaturgiai szállat, amit biztos nem írtatok meg előre, és erősebbet generált, mint amit valószínűleg ti írtatok, vagy olyan lendített a filmen, amire hál' Istennek nem gondoltatok, mert az disznóság lenne a filmes valami szörnyűségre vágyna csak azért, hogy ütősebb legyen a filmje, tehát hogy ez itt az aljasság volna. Például hogy kell egy ilyen filmet eladni, amikor nem tudod, hogy ebből a gyerekből mit hozunk ki?
Érdekes, mert pont így elolvasgattuk a korai szinopszisokat, és ilyen nagyon gicsesen, de valahogy így fejeztük be, hogy végül is annyi megtalálja a saját terét, vagy független lesz, de bárhogy is alakul, mi ott fogunk állni a kamerával, várni a csodát. Vagy valami ilyesmi volt. Ez a saját tér, hogyha így belegondolsz, van egy ilyen nagyon erős szimbólika benne, hogy nyilván az, hogy elköltözik, és hogy van egy saját tere, és egy lakásban több szoba van. Szóval ezek azért fontos dolgok így a mindennapokban, de ezt ugyanúgy lehet értelmezni a börtönre is, vagy a cellára is. Valahogy, amikor írod ezeket a dolgokat, akkor azt szerintem kommunikálni kell, hogy nem tudod, hogy mi fog történni, az, hogy mire számít, az, hogy mit szeretnél, vagy mi az, ami fontosnak tartasz, vagy amire te figyelsz. Ilyen ambivalensen, vagy kétértelmű, vagy többértelműen fogalmazni, hogy azt lehessen több dologra is alkalmazni adott esetben, és valahol ezt a szemléletet részletezni, hogy te hogy vagy jelen, mit csinálsz, mi a te szereped ebben az egészben. Hát azt érdemes definiálni, vagy én azt szoktam, vagy azt szoktuk. Ahogy mondod, ilyen klasszikus forgatókönyv, én nem írtam még ilyen típusú filmhez, amúgy egyáltalán nem írtam ilyen klasszikusabb forgatókönyvet, de ez, amit most csinálunk, abban van egy fiktív, vagy egy ilyen spekulatív elem, és azt meg kell írni. Szerintem közelebb lesz egyel az ilyen fikciós forgatókönyvekhez. De igen, tehát a doksik, amiket csinálok, azokhoz készül ilyen treatment, tehát ott nem forgatókönyv, hanem ahogy mondod, egy hosszú szinopszis, egy rendező elképzelés, egy művészeti koncepció, tehát ilyenekből áll, 20-30-40 oldal maximum, videókkal, vagy anyagokkal, amik már készen vannak, vagy így össze vannak szerkesztve, szóval hogy kb. Így kell elképzelni ebben a műfajban, hogy ilyen kreatív dokumentumfilm, így lehet finanszírozást találni.
De ez nem fikciós dokumentumfilm, ez csak részletei fikciós jelenetek mondjuk.
Hát igen, elvileg, hogyha összejön, akkor a főszereplő az egy közszereplő, neki a meglévő szövegeiből használunk részleteket, amik ki lesznek bővítve és egy másik kontextusba helyezve, és így emelődik be ez a fiktív tér a filmbe. De alapvetően archívok meg eredeti szövegek, azokból indulunk ki.
Ezek szerint lehet, hogy Révész Bálint következő filmjére nem kell 7 évet várnunk. Azt is remélem, hogy Mikulán Dávid sem távolodik el a film műfajától, és talál újabb alanyt vagy történetet, amit kísérleti képekben megmutathat nekünk. A Kix a legjobb dokumentumfilm, amit mostanában láttam. Tényleg gyomorszájon vágott, elszomorított, mert megszerettem a szereplőit, és nézőként is elkezdtem felelősnek érezni magam. Minden Sanyi mellé kellene egy Dávid Bálint páros, egy figyelő és óvó tekintet. De honnan ilyen bőség? Meg hát a Kix is azt bizonyítja, hogy a legintenzívebb óvás ellenére sem védhető ki minden tragédia. A Kix a saját felnövés történetünké is lesz, felszámolja a bennünk élő naív embert, és szembesít azzal, hogy ahogyan a látszat is lebontandó, újragondolandó, úgy a kissé pökhendi optimizmusunk is bírálandó, mert a dolgok sokkal bonyolultabbak, mint hinnénk. Egymás utáni napokon kétszer láttam a Kixet, legalább egyszer önök is tegyék meg, hogy beülnek a moziba vagy a tévé elé, ha ezt a címet látják műsoron. Révész Bálint rendező nevében is köszönöm a figyelmet. Gergely Zsuzsa vagyok, további szép napot mindenkinek.
Miért kéne hinnem, hogy örökös harcban kell élnem, mikor két kezemből az eső a sarat percek alatt mossa szana széllyel, tudom csak egyszer élünk és nem szerethetünk. 7 milliárd embert és te itt állsz mindig mellettem csak. Észre kéne vegyem csillogó dolgokat, mit a szívod vetít a szemedben ég belém, mint a projektorból sugárzó milliónyi pixel fény. Tudom, hogy fontos vagyok, de mit érek majd vele, sorsomat látva lehajtott fejjel is emelkedhetem. Az élet adhat még neked reményt és szép éveket. Életed úgy éld, mintha ma lenne az utolsó éjszaka. Hétköznap hétköznapi füstje. Kanalanként nyeltem az otthoni ízét. Egybe hova tennem az elvágyódás és a hazatérni érzés. Mert az otthon ott van, ahol szeretet van, az elfogadás, megértés. Ez ennyi és nem több, csak egyszerű, szimpla kód megfejtés. Hideg lesz az ölelés, elvakít az irítség. Lezuhansz az ágyban, halálodat látja. Hideg lesz az ölelés, elvakít az irítség. Lezuhansz az ágyban, halálodat látja. Az élet adhat műtés.